gyülekezet, bizonyára emlékszünk arra mindannyian, hogy a lányoknak gyerekkorukban emlékkönyvük volt, fiúknak kevésbé, és voltak ilyen formaszövegek, amiket ezekre az emlékkönyvekre beírtak, hát nem akarom feltétlenül idézni, hogy javasoltak a lányoknak, mielőtt fiúkra vetnék a szemüket, és így tovább, de lehetett igét is beírni, hívő családokban ezekre az emlékkönyvekre, és ma egy sajátos emlékkönyvről szeretnék szólni, amiről a Biblia azt mondja, hogy ez az emlékkönyv az Isten előtt iratik, és ebbe bizonyos embereknek a neve, a története és az ügye bekerül. Malakiás próféta könyvéből hallgassuk meg felállva Isten szent igényét, a harmadik rész 13. versétől ezt találjuk itt. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellene. Azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregek ura előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot üznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Isten. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregeknek, Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nékik, amit kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy van különbség az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Eddig olvassuk az Isten szent igényét, tessék helyet. Úgy látszik, hogy mióta a világ, azóta bizonyos kérdések időről időre hasonlóképpen merülnek fel, és ez a bizonyos kemény Istennel szembeni kritika is újra és újra előbújik ebben a világban. És ennek van igazságtartalma. Úgy érezzük, hogy jogunk van Isten kérdőre vonni, hogy vajon hol mennek-e az ügyek, vagy hátfázik a hátvérő. Szóval jól van-e így ebben a világban, hogy a javaknak a nagyobbik része egy erőszakos, ravasz és ügyesen helyezkedő kisebbséghez kerül. Gábor imád kért a postásokért, akik reggel 6-tól este 6-ig az utcán vannak, és már belehalnak a szolgálatukba, és mivel olyan könnyen kirakják az embert a munkahelyéről, ezért nem is nagyon mernek lázadni, legfeljebb valaki szól, és aztán hát két nap múlva, mint ahogy hallottuk, már nincs is itt a földön élő között. Úgy lehet minél többet eltenni, hogy egy adott tevékenységnek a hozadékából kevesek többet tesznek el a maguk számára. Amikor haragszunk egy kicsit a munkanélküliekre, és azt képzeljük, hogy őket úgy ingyen eltartjuk, és egyetértünk azokkal, akik meg akarják őket a segélyért és dolgoztatni, akkor nem gondoljuk végig igazán a dolgokat, hiszen azért kell nekik távol maradni a munkától, hogy egyesek nagyobb bért kaphassanak, kevesebb személy osztozhassék a bérből, abból, amit erre a célra meg lehet nyerni. Nem azokra gondolunk persze, akik dolgozhatnának és mégis ingyen akarnak élni, de nagyon-nagyon sok ember szeretne bérből élni, közel kerülni ahhoz a lehetőséghez, hogy fizetést kapjon. És mióta a világ ez így van. Jó, amikor Isten keze ránehezedik, akkor látni kezdi a világnak azt a részét, amelyről eddig is tudott. De talán azt gondolta, hogy ez valahogy így van rendjén. Hogy vannak olyanok, akik mindig a más vetését aratják, így fogalmaz. Jó, akiknek nem jut elég ruha hideg időben sem, és még azt is észreveszi és elmondja, amitől meg vagyunk botránkozva, és tudnunk kell, hogy ez ma is így van, hogy akkor is szegény emberek a szemétdombra húzódtak, mert ott állandóan égett a tűz, és így mondja, a szemétdombot ölelgetik. Mert az égő talaj valamilyen meleget ad a hidegben. Borzasztó képek ezek, és a világ nem sokat változott. Malakiás kora óta, ő az utolsó próféta időszámításuk előtt, valamikor 450-60 körül élhetett Esdrás Nehémiás korában, és mondom, arról beszél, hogy ott a kortársak úgy látják, hogy vannak a kegyesek, akik Isten normáira, igényére figyelnek, és vannak azok, akiket ez nem érdekel, és ők járnak jobban. Hogy van ez? Hogy van ez, hogy a gátlástalan ember, aki képes mondjuk egy táskára 700 ezer forintra kiadni, aztán letagadni a dolgot, de hát ez csak egy apróság. És vannak olyan kegyesek is, akik azt mondják, hogy ne foglalkozzunk már ilyen dolgokat, de igen, foglalkozzunk ezzel, hogy valaki hogy engedheti magának ezt, vagy nem akarjuk felsorolni azokat a dolgokat, amikre talán már csak legyintünk, miközben gyerekeknek nem jut cipő, meg kell kérdeznünk, hogy egy héten hányszor esznek meleg ételt, ha éppen nincs iskolaidő, vagy esznek-e egyáltalán. Szörnyű dolgok ezek, és azt kérdezzük, hogy miért ők gyarapszanak, és miért van az, hogy a másiknak az elemi szükségletei is hiányoznak, és hol mondjuk ezt el, ha nem Isten felé. Pedig, ha az Úr hallgat, ennek két oka is van. Egyik az ő várakozása, a másik, hogy ebben a csendben elhangzanak a mi mondataink, nagyot szólnak, keményen szólunk, és az Isten felé mondott szavak valahogy visszakanyarodnak felénk, visszahullanak ránk, mintha Isten visszakérdezne, hogy hát és mi ezt miért tűnitek? Legalább miért nem szóltok? Miért hallgattok? Miért ti hallgattok helyette? Mert az rendben van, hogy én hallgatok. Dietrich Bonhoeffer, akinek a személyét becsüljük, sokra becsüljük, ő is mártírja a II. Világháborúnak Németországban, 70 évvel ezelőtt végezték ki a háború utolsó napjaiban, nagyon tisztességes, tisztán gondolkodó teológus, lelkipásztor volt, aki két dolgot tartott fontosnak hangsúlyozni. Az egyik, hogy az Isten üzenete ebben a világban, a Jézusról szóló üzenet is a másikért élésnek a fontossága. A nem önmagáért, hanem a másikért élő ember, aki arra gondol, hogy legyen a másik élete is olyan, mint amit én magamnak elvárnék és jónak gondolnék. Ez a másikért élés fontossága az egyik üzenete, a másik pedig egy középkori gondolat, ami így, ami mintha Isten nem lenne. Úgy kell nekünk élnünk, mintha magunkra lennénk hagyva, nem utogathatunk rá, nem bújhatunk a hátra, mondtam még, nem mondhatjuk azt, hogy ezt miért tűröd, mert az ő kérdése az, hogy és ti miért tűritek? Hát nagykorúak vagytok, és legalább miért nem szóltok? Ugye le szoktuk értékelni a szónak a hatását és erejét, és azt mondani, hogy hát nincs értelme szólni. Nem tudok más tenni, csak szólni, és annak meg mi értelme van? Falra hányt borsó, ugye ilyeneket mondjuk, süket füleknek kiáltunk valamit. És mindig elfelejtünk, hogy Isten az egész világot így teremtette, hogy szólt és meglett. Tessék szólni, tessék elmondani, itt is szólni, hogy imádkozzunk a szegény kizsákmányolt munkavállalókért, akár a gyászolókért, a terheket vívő emberekért, és tessék ezt a világban is, a munkaadók, a kizsákmányolók előtt is elmondani. Persze, ha ők ugalnak mindent, egyre kisebb az a felület, amin a hírek elhangozhatnak, nem véletlenül kaparítják meg az összes médiumot, a hatalom birtokosaiért csak az hangozik el, amit ők fontosnak tartanak, és meg ne halljuk a szegényeknek, a nyomorultaknak a hangját. De akinek van nyelve, akinek van tolka, szóljon, miközben Isten hallgat. Nincs ezzel baj, hogy az Úr hallgat és figyel. Nagy tisztelet van ebben. Az ő tisztelete irántunk. Ha szólni akar a másik ember, ez akkor az igaz embereket ösztönzi. Azokat ösztönzi, akik a maguk elér máshova, akik szóvá tudják tenni, hogy ott valaki némán sír. Nem jut el a hangja a döntéshozókhoz, néha talán Istenhez se. Ott sír némán, és én szólni akarok érte. Tehát azt mondtátok keményen szólva, hogy hiába való Isten szolgálni, és hasztalan tartjuk meg törvényeit, harmadszor értelmetlen az alázatos Istennel való együttjárás, és még arra is vesztegettünk szót, hogy kijelentettük, hogy nem a lelki szegények boldogok, hanem a kevélyek, akik nem szép csendben ropogtatják a maguk minőségi csemegéit, és mutogatják gazdagságuknak tárgyait, hanem kevélyen, tele gúnnyal, megvetéssel, pökhendiséggel, a szegények leszólásával. Olyan könnyen azonosulunk azokkal a dolgokkal, amelyeket ők képviselnek, bűnösek a szegények, kártékonyak, félni kell tőlük, harcolni kell ellenük, legyenek menekültek, vagy esetleg csak élni akaró emberek, akik vesznek a fáról, amit nem ők ültettek, mert nem akarnak éhen halni, vagy megpróbálják elérni, hogy az ő kis rövid földi életük se legyen olyan nélkülözésekkel teli. De mi néha azonosulunk az ő gondolataikkal, segítünk kiabálni nekik, és azt mondjuk, hogy boldogok a kevélyek, gyarapodnak, noha gonoszságot művelnek, megszabadulnak, noha kísértik az Isten. Nem lehet, hogy nem áll mögöttük, hogyha ilyen nagy az ő szerencség. Elbizonytalanodunk. Pedig tudhatnánk, hogy az örökkévaló nem állhat a gazdagok mögött, ha hallgat, akkor az azért van, mert teret szeretne adni nekünk. Úgyis tele vagyunk azzal a gondolattal, hogy mi mennyivel jobban tudnánk igazgatni a világot. A világ azért néz ki így, mert Isten nem igazgatja jó, ő pedig hallgat és azt mondja, nosza, igazgassátok akkor ti, legalább ezen a porszemen, az életre. Ha tanuljak tőletek, hogy hogy kell, akár csak egy családon belüli konfliktus két ember közötti viszályt kezelni. Hogy kell az örökséget megosztani, amikor hát valaki eltávozik és ott maradnak az örökösök. Nem tudom, ismerőse ez a probléma. Meg vagyunk róla győződve, hogy Isten nem jól osztja fel a világot, a javakat. Hát akkor tessék, hadd lássuk, hogy ti emberek egymás között, akár csak egy családon belül is, hogy intézitek jobban, kultúráltabban, igazságosabban a dolgokat? Hát igen. Egyrészt igaz, hogy a kemény szólás helyett meg kellene tanulni, egy kicsit hallgatni, de nem általánosságban, nem minden tekintetben. Keményen kellene szólni a gazdagok, a gonosz gazdagok és az Isten kísértők ellen, ahogy ezt Jézus is tette. Máté evangélium a végén van egy hosszú-hosszú monológ, a jaj kiáltásoknak a sora. Jaj, 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 jaj néktek, gazdagok, jaj néktek, képmutató értelmiségiek, írástudókat mond a Biblia, de ez ezt jelenti. Jaj néktek, akik szólhatnátok, és mégis hallgatok. Tessék keményen szólni földi gonoszok ellen, és megtanulni együtt hallgatni Istennel esetleg, hogy ne a szavakban, ne a kijelentésekben, ne a véleményalkotásban, hanem a tettekben jelenjék meg Istennek az igazságra. Másodszor pedig azt látjuk, hogy Isten, amikor itt hallgat, akkor ez nem a dolgoktól való elhúzódást jelenti, nem érdekli őt, hogy mi történik, mert ez a mi tippünk, ez a mi vádaskodásunk vele szemben, hogy nem érdekli a világ, az, ami itt történik. Mert ha érdekelné, nem így történnének a dolgok, ide kanyarodunk újra és újra vissza. Ezt mondja itt az ige, hogy tanakodtak az Úrnak tisztelői, és ott ezt hányták, vetették meg, hogy hiába való az Isten szolgálata, hasztalan, tartjuk meg törvényeit, értelmetlen dolog, alázatosan Isten előtt járni, amikor a kevélyek, a pökendik, a finaszok, nagy hangon, belevigyorogva, a kamerákba és az emberek arcába kérkednek a maguk gazdagságával, fityet hánynak minden jó érzésre, és ezen tanakodtok az Úrnak a tisztelői is. És ő nem csak hallgatott, hanem figyelt. És másodszor azt szeretném aláhúzni itt, hogy Isten figyel. Ez az ablak itt a déli oldalon, ami a menora képét őrzi, mert a jeruzsálemi templomban és a déli oldalon volt a menora. Ez arról szól, hogy Isten figyelmét nem kerüli el semmi. És nem úgy figyel, ahogy be vagyunk kamerázva az egész világon, a nagy testvér figyel, és nem tudunk már sehova lépni, vagy esetleg orvul meg, ne jelenjék valahol az interneten egy lejárató kép, pillanat, nem szerettünk volna kirakni, de hát mit csináljunk, és nem is lehet volna levenni. Nem így figyel Isten, hanem a tiszteletnek, a szeretetnek, a jó szándéknak, ezzel a, így mondanánk, ha nem őról lenne szó, hogy ahogy szurkolunk egymásnak, ahogy egy szülő figyelemmel kíséri a gyerekét, vagy ahogy barátainkra figyel. Ahogy Ildikó most szóba hozta, hogy Zoli hétfőn egyik művét idehozta, a kórus és a zenekar bemutatta, miről van szó, arról, hogy Bachnak az egyik műve részben eltűnt, csak a kórus változat maradt meg, és ebből próbálta meg még kedves mostani kántorunk rekonstruálni, hogy milyen lehetett az eredeti Bach mű, és ez egy varázslatos kísérlet volt, sikerült talán eltalálni, és ő közben nagy megfigyeléseket tett, hogy hogyan van háromszor vagy négyszer benne a négy legfontosabb sófár jel ebben a Bach műben, és erről dolgozatot is írt, és mi azért beszélünk róla, mert Zoli, ami kedvenc barátunk és testvérünk, és szurkolunk neki, hogy érjen el sikereket. De épp úgy imádkozunk gyermekeinkért, és látjuk bennük a jó folytatást, vagy beszélünk gyászoló családról, de nem csak azért, mert muszáj valamit adott pillanatban mondanunk, hanem hogy valahogy kifejezésre juttassuk azt, hogy látjuk, hogy miben vannak, és hiszük azt, hogy talpra fognak állni, és erősek maradnak, és feldolgozzák valahogy a gyászt, ami nem megy egyik pillanatról a másikra, hogy imádkozunk itt nem lévő szeretteinkért, az édes Mityóért, akinek számtalan művét a Gemini együttesben annak idején, legalábbis az ő korosztályához tartozók szerették, és kénekelték vele együtt. Odafigyelünk azokra, akiket szeretünk. Isten odafigyel ránk, és ahogy mi is vagyunk vele, az odafigyelés nem azt jelenti, hogy beleszólunk az életünkbe, és azt mondjuk, hogy így kell csinálnod, ha nem, akkor büntetek. Megvonom a szeretetet. Nagyon nagy dolog az, hogy az ember nagykorú, és hogy Isten ezt komolyan veszi. Az Úr nem állítja le a vitát, még akkor sem, ha őt bírálják. Hogy van ez, hogy a gazdagok itt vannak? Ő figyel. Figyel ránk azzal a figyelemmel, amiben benne van a hit, miben. Isten hisz mi bennünk. Bármilyen furcsa így használni a hit kifejezését. De ez azt jelenti, hogy velünk ellentétben ő nem mond ilyeneket, hogy hiába való bízni bennünk. Bízni akar bennünk, és hinni akarja, hogy lesz bennünk erő talpra. Lesz bennünk elég kedv arra, hogy megtaláljuk az utat. És noha morgunk, és így-úgy elemezzük az élet eseményeit, de hisz abban, hogy mi mégis, és ez a harmadik dolog itt, amiről szólni szeretnék, meg fogunk térni. Mert megint használja ezt a kifejezést a Biblia, és mi ezt mindig csak egy dologra vonatkoztatjuk, és az is jó, hogy beszélünk a megtérésről, arról, hogy belátjuk egy idő múlva, hogy rossz irányba megyünk, nem erőltetjük a dolgot, és nem mondjuk azt, hogy legyünk következetesek, ha már északhelyen délfelé indultunk. Értelmes ember ilyet nem mond, hanem hosszankodik egy sort, aztán lefékez, megfordul, és elindul a jó irányba. Ez a megtérés. És hogyha nem tudja, hogy merre kell elindulni, akkor ha értelmes ember, nem szégyel másokat megkérdezni. És nem rösteli kimondani, hogy hát ők jobban tudják az irányt. Akkor hallgatok rájuk. És megpróbálom. Mert eddig a magam feje után mentem, és íme ellenkező irányban kötöttem ki. Az Úr hisz abban, hogy megtérünk, és belátjuk, hogy van különbség a között, aki igaz, és a között, aki gonosz. És hogy annak ellenére sem akarjuk majd a gonoszok pozícióját választani, hogy ők átmenetileg azt se tudják, hogy mennyi vagyonuk van, és nem tudnak azzal mit csinálni. Most az amerikai választás kapcsán előkerült hogy bizonyos hívő körök ezt a gazdag üzletembert milyen nagy energiával támogatták, olyan közkedvelt, népszerű prédikátorokról van szó, akik repülőgéppel röpdösnek egyik igehirdetésről a másikra, és nem azért, mert kevés a lelkizsgálira túl vannak terhelve, hanem a legkisebb kényelmetlenséget sem akarják választani. Bizony róluk is kiderül, hogy némelyiknek még a mosdójában az a kis trón is, amire mindenki leszokott ülni, az is aranyozva van. És nem tudunk más mondani, mint időről időre azt, hogy ez valami törtelen. Valami egészen megmagyarázhatatlan és érthetetlen feltűnése az emberi gondolkodásnak, hogy nem tudunk együtt érezni azokkal, akik fertőzésekben halnak meg, mert még tisztálkodni sem tudnak rendesen. Hogy tud valaki prédikálni, hogy tudja Isten igényét hirdetni úgy, hogy ő maga nem mondja ki soha, mint Pál, hogy tudok nélkülözni is, vagy amit Jézus, hogy a rókáknak van valamit, az égi madaraknak fészkük az ember fiának, nincs fejét hová lehajtani. Aki gazdag lévén szegényé lett, értük, hogy mi meggazdagodjunk ő által, nem csak fizikailag, vagy ő tanított meg arra, hogy ami elmúlt, ami idevaló, azzal kevesebbet törődjünk, mint az odafelvalókkal. Megtértek és elkezditek látni, hogy az élet nem erről szól, nem a harácsolásról szól. Hogy nem az a dicsőség, hogyha valaki ravassággal és erőszakkal elveszi a többiektől, még a levegőt is, vagy a vizet is, mint ahogy ez Magyarországon megtörtént, 20 környékén, 2 évvel ezelőtt. Mindenre rá terpeszkedni, hogy a másik ne férjen hozzá, csak ha én akarom. Isten nem ilyen, és nem áll azok mögött, akik ezt teszik, és nekünk ezt látni kellene, akkor is, hogy Isten hallgat, de jó, hogy hallgat, hogy nem rágja a szánkat, hogy az ám nem jó, hogyha irgalmatlanok vagyunk. Miért nem tudjuk, de nélkül? Nem tanított meg eleve bennünket a lelkiismeretünkön és az érzéseinkkel keresztül, tessék megtérni. És mindentől függetlenül is odaállni az igazságnak az oldalára, akkor is, hogyha a túloldalon irigyzésre méltó fölösleges jó módban érnek emberek. Nem ez a cél. Nem ez tesz bennünket igazán emberré, valakivé, tiszteletre méltóvá, befolyásossá, hanem különbség van ezek és azok között, akik szolgálják az Urat. Akkor is, hogyha azonosulni kell, mint a kerékanya azonosul a leprásokkal és a szegényekkel. Nem tudunk mit mondani, nincsenek érveink ezzel szemben, nincs is szükség arra, hogy elkezdjük bírálni őt vagy bárki mást, aki az Urat képviseli, az ő útján jár, és arról beszél, hogy a másikban hinni, a másik értékeit felemelni, az az isteni dolog. Nem hiába való az Úr szolgálata, nem hiába való megtartani az ő törvényeit, amelyek jó életünket, üdvösségünket szolgálják, lelkiismeretünk is elárulja, hogy ezek jó dolgok. Ne akarjunk soha a gonoszokkal egy távol cseresz nézni, a kedélyekkel irigyelni az ő helyüket, hanem vonzódjunk afelé, az érték felé, amiről itt azt mondja a megtérést követően az emlékkönyv kezelője, hogy tulajdonommá lesznek, kedvezek nekik, mint az apa a gyermekének, és eljutnak oda, micsoda nagy dolog, hogy meglátják a különbsége a két világ között. Nem mondjuk, hogy nem érdemes szólni, és nem érdemes a jó mellett kitartani. Láthatnánk meg, hogy Isten nem téged szemelől, hanem figyelmesen követi életünket, és gyönyörködik bennünk az igazság oldalán nálunk. És segítsen meg minket, hogy megtérjünk kiábrándultságunkból, és függetlenül attól, hogy mi a pillanat, mi a haszna, kövessük az Isten országának a vagyunk.